Jó napot kívánok! Muhai Anikó vagyok, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárának munkatársa, és a Digifil osztálynak a könyvtári rendszerének a rendszeradminisztrátora. Az előadásunkat Kosztolányi Kéziratok integrált könyvtári rendszerben és repozitóriumban ezzel a címmel szeretnénk előadni, a Fellegi Zsófiával, aki a Digifil osztály munkatársa. A Digifil tevékenységei a digifil.hu-n, a tudományos szövegkiadásuk online szolgáltatása történik. A bibliodigifil.hu-n, ez tulajdonképpen az integrált könyvtári rendszer nyilvános felülete. Itt tesszük közzé azokat a bibliográfiákat, amelyeket a kollégák létrehoztak, Arany János, József Attila, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond bibliográfiák találhatók benne. A Digifil másik tevékenységi típusa a más filológiai műhelyek adatainak aggregációja és továbbítása az Európán felé. Igen. A KOHA-ról szeretnék beszélni, ez az az integrált könyvtári rendszer, amiben a bibliográfiai leírások elkészülnek. A KOHA-t új-zélandi könyvtári szövetség kezdeményezésére az 1990-es években kezdték el kifejleszteni. Az első telepített rendszer már 2000-ben megjelent, Amerikában, Ausztráliában több könyvtár használja, Európában először Franciaországban. A fejlesztők között volt egy Liblime nevezetű szoftverfejlesztő cég, aki a forráskódokhoz módosította a forráskódokat, de utána azokat nem tette közzé. Ez nagyon fontos volt, mert a KOHA közösség ezért elhatárolódott ettől a Liblime szoftverfejlesztő cégtől, és egy saját doménnéven folytatta a munkát, ez a kohacommunity.org. Mint mondtam, hogy ez egy nyílt forráskódú szabad szoftver. A szabad szoftver annyit jelent, hogy szabadon lehet terjeszteni, letölteni, illetve módosítani. A nyílt forráskód pedig arra vonatkozik, hogy szabadon hozzáférhető a forráskód, illetve módosítható. A rendszer követelmények, a Linux szerver, az integrált könyvtári rendszer lelke, az a szerver, amelyen az adatbázisok tárolódnak, amelyhez kapcsolódnak a kliensek, amelyeken keresztül a felhasználók hozzáférhetek a szerveren tárolt adatokhoz. Nagyon fontos még a webszerver, mivel a KOHA alapja HTTP működéséhez webszerver alkalmazás is szükséges. Az adatbázis kezelő egy fontos komponense, az integrált könyvtári rendszerek minden adatot adatbázisban, adattáblákban tárolódnak, amelyek összekapcsolódnak egymással. Ezek kezelésére a MySQL-t használja a KOHA. A KOHA Perl programnyelvben íródott, az operációs rendszerre nincsen az operációs rendszer, nem szabja meg a KOHA, mivel ez egy platform független szoftver. Tehát, mint megfogalmaztam, nagy előnyei a KOHA-nak, hogy nyílt forráskódú, testre szabható, illetve webes felület, tehát bárhol, ahol van internet, el tudjuk érni a KOHA felületét, és kereshetünk benne, illetve új rekordokat tudunk létrehozni. A KOHA moduláris felépítésű, egy integrált könyvtári rendszer. Az integráltság azt jelenti, hogy a egyes modulokban létrehozott rekordokat át tudjuk emelni egy másik modulban, ezt felhasználhatjuk, módosíthatjuk. Leginkább mi az OPAC, a nyilvános katalógust használjuk, a katalógizáló modult, illetve az adminisztrációs modult használtuk a bibliográfia felépítésénél. A KOHA jelenlegi tartalma elsődleges és másodlagos bibliográfiák, Kosztolányi Dezső, Arany János, Móricz Zsigmond, ezek külön könyvtáronként vannak tárolva a KOHA-ban. Besorolási adatok, a Petőfi Irodalmi Múzeum személynévtere töltöttük be, ez a HUNTKM múzeumi szoftverből lett kinyerve, illetve az OSK Geo-t, az Aurus-át töltöttük be. Kosztolányi Dezső által írt és róla szóló műveket dolgoztunk fel a Kohában. A leírás módja szerint elsődleges, illetve másodlagos bibliográfiákat, elsődleges bibliográfiák, amelyek az autópszia útján a dokumentum készhezvétele alapján történtek, illetve másodlagos bibliográfiák, más forrásokból merítettük az adatokat, innen ez a Humanus, illetve a Nektár volt. A dokumentumos típusok szerint kialakítottuk az űrlapokat, kéziratokat, könyvek, folyóiratok, illetve cikkeket különböztettünk meg. A kéziratokon belül is, itt látszik a Kohában az űrlapok létrehozásához a felület, ez a, létrehoztunk még a levelet, illetve analektát a kéziraton belül. A KOHA tart nagyon fontos része a besorolási adatok. Petőfi Irodalmi Múzeum személynévterét töltöttük be a Hunteka múzeumi rendszerben. Az a szerencsés helyzet, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban található a legnagyobb hazai személynévtér állomány. Ebből az életrajzi típusú adatbázisokból az életrajzi indexet töltöttük be. Ez 230 ezer névrekordot jelent, amelyet tovább bővítettünk a KOHA-ban. Illetve nagyon fontos komponense a Geotazaurus, amely a földrajzi nevek besorolási rekordját jelenti. Illetve a repozitóriumi kapcsolat, ebben a repozitóriumról majd Zsófi fog beszélni, a repozitóriumban tároljak a kéziratok digitális másolatát, és a KOHA és a DISZPÉSZ között nem tudom mennyire látszik, megvan a kapcsolat egy URL-en keresztül, ezt a 024-es márk mezőben mentettük el, illetve dolgozzuk fel. A következő terveink, vagy a jövőbeli terveink a nyilvános katalógus fejlesztése, a keresés optimalizálása, az űrlapok fordítása, elsősorban még most angol nyelven vannak, a címkenevek, illetve további adatgazdagítás, társzavakkal ellátása a bibliográfiai rekordoknak. És akkor most átadnám a szót a Zsófinak, aki a DISZPÉSZ-ről, a repozitóriumról fog beszélni.
Köszöntök mindenkit, Fellegi Zsófia vagyok, a DigiFilm munkatársa. Digitális bölcsészet mesterszakon végeztem, és jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vagyok doktori hallgató, ahol digitális filológiából írom a disszertációmat. A kéziratok, amelyeknek a digitális másolatait megkaptuk a kutatócsoporttól, hatalmas mennyiséget ölelnek fel, és hatalmas munka volt összegyűjteni őket, így az elsődleges célunk az az volt, hogy ezeket az anyagokat mindenképpen biztonságba helyezzük, ne külső tárolókon tároljuk őket, hanem nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak megfelelően archiváljuk ezeket a képeket, hogy ne történjen adatvesztés. Ehhez a DSpace repozitórium szoftvert választottuk a kéziratok képeinek tárolásához. A repozitórium szoftvereknek a fogalmát azért gyorsan felolvasom, hogyha esetleg még valaki nem hallott volna róla. Ez memóriaintézményekben és kutatóhelyeken használt dokumentumszerver, amelynek a segítségével könnyedén hozzáférhetővé tehetők és archiválhatók a tudományos anyagok, és speciális indexelő rendszerek pedig könnyen elérhetővé teszik a felhasználók számára az ott elérhető anyagokat. Két típusát különböztetjük meg, vannak intézményi repozitóriumok, amelyek az egyes felsőoktatási intézményekben vagy más kutatóintézetek dolgozóinak a kutatási eredményeit teszik közzé, a másik pedig a szakterületi tematikus típus, amely egy-egy tudományterületnek az anyagait archiválja és teszik közzé. A repozitórium szoftvereknek a célja az egyrészt a tartalomszolgáltatás, az újrafelhasználás, és ami nagyon fontos igény a digitális bölcsészet területén a verziókövetés, a rendszerezés és a módszertani támogatás. Miért választottuk a DSpace-t? Ezt egy fél mondatban még elmondanám, hogy többféle repozitórium szoftver érhető el. Magyarországon két igen népszerű szoftvert használnak, az egyik a DSpace, a másik az ePrint, például az MTA-nak a különböző gyűjteményeit ePrint-ben érhetjük el. Mi azért választottuk a DSpace-t, mert nagyon egyszerű kezelőfelülete van, hatalmas felhasználói és fejlesztői fejlesztői közösség áll mögötte, és Magyarországon is én úgy látom, hogy egyre elterjedtebb, például az ELTE-nek az EDIT repozitóriuma is DSpace alapú, a Debreceni Egyetemé, az OSK is ezt használja, például kéziratoknak az archiválására és közzétételére. A DSpace is nyílt forráskódú szoftver, ami szintén egy komoly elvárás manapság a digitális bölcsészetben, hogy nyílt forráskódú szoftvert használjunk. Szabványos metaadatokat lehet hozzárendelni, ami a keresésekben, illetve az aggregációban később nagyon fontos szempont lehet, illetve nagyon jól kidolgozott a jogosultságkezelés, tehát az egyes felhasználóknak különböző jogokat könnyen adhat egy adminisztrátor, például kitölthet föl tartalmat, ki az, aki módosíthatja a metaadatokat, és ki az, aki csak megnézheti az adott tartalmakat. A DSpace felépítése eltér valamelyest az átlag felhasználó által megszokott mappa szerkezettől, és nekünk is ehhez a felépítéshez kellett alkalmazkodnunk, amikor kialakítottuk a Kosztolányi adatbázis struktúráját. Felső szinten találhatunk egy community-t, ami nálunk Kosztolányi Dezső névre hallgat. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy itt mellette szerepelhetne Arany János, Móricz Zsigmond, tehát több community-t lehet létrehozni. Alatta egy collection például az Édes Anna, mint regény, és a collection alatt pedig itemeket találhatunk, és az a nagyon fontos itt, hogy egy item alatt több fájlt lehet megtalálni, tehát például nálunk az Édes Anna kéziratok az egy itemnek számít, de több száz fájlt tartalmaz. Jelenleg már felkerült néhány műnek a digitális másolata, és ha jól tudom, hamarosan már a levelek is felkerülnek az adatbázis, illetve bocsánat, a repozitórium szoftverbe. Ami nagyon fontos volt, ugye az archiválás, ezért felkerült az összes mesterkópia a DSpace szoftverbe, illetve emellett a szolgáltatási képek, amelyek az online böngészést segítik elő. Azt még nem mondtam el, és most akkor itt el is mondanám, hogy a DSpace ez egy zárt, legalábbis ez a DSpace ez egy zárt repozitórium, tehát csak a kutatók számára jelszóval érhetők el az ott lévő tartalmak, és ők a Koha rendszerben keresik ki az adott objektumot, és onnan jutnak el a DSpace-hez. A mesterkópiákon túl a szolgáltatási képek azt szolgálják, hogy a kutatók online is tudják böngészni, tehát ne kelljen letölteni a nagyméretű fájlokat a gépekre, ne lassuljon le a szolgáltatás, hanem online viszonylag jó minőségben meg tudják nézni, hogy pontosan melyik kéziratlapot szeretnék letölteni, a mesterkópiák pedig nyilván az otthoni munkához, ahhoz, hogy tényleg igazán jó felbontásban érhessék el, és nézhessék a kéziratokat, és tudjanak vele dolgozni. Többféle képformátumot kaptunk, volt TIFF kiterjesztésű masterkép, JPG és PNG, ezeknek a mérete is elég változatos volt. A szolgáltatási képeket pedig automatikus átalakítással nagyjából egységes méretűvé alakítottuk, így egyik sem terheli meg különösebben a böngészőt. Ugye a metaadatok leírása az a Koha rendszerben zajlott és zajlik a mai napig, és a DSpace-ben található képek felől is elérhető a Koha leírás, ugyanis a DSpace azonosítók, egyedi azonosítók tartalmazzák a Koha azonosítókat, és itt lehet látni, hogy milyen szintaxissel épül fel maga az URL, illetve az azonosító a DSpace-ben. Jelenleg a DSpace-ben elérhető már az aranysárkány, ami 1012 fájlt jelent, ezek a master képek és a nézőképek száma együttesen, az Édes Anna 480 fájllal, a Néró a véres költő, ott 110 fájl volt, de ott nagyon nagyméretű képeket kaptunk, illetve az Esti Kornél 64 fájllal, ugye ott csak egy töredékes kézirat érhető el. Ami komoly problémát okozott, és ezt meg kellett oldani, az az, hogy ezeket a nagyon nagyméretű fájloknak a feltöltése, ez rengeteg időt vesz igénybe. A DSpace alapbeállítása az csak azt teszi lehetővé, hogy majdhogynem egyesével töltsük fel a képeket, illetve hogyha tömeges feltöltést végzünk, akkor azoknak a sorrendjét egyesével kell beállítani. Ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni, hiszen az volt a cél, hogy a kutatócsoport anyagai könnyen felkerüljenek, és nyilván például a képek sorrendjét az ők tudják érdemben megállapítani, tehát hogy a technikai részében próbáltunk segíteni, és ezért találtunk egy olyan eszközt, amelyben előre meg lehetett adni a képek formátumát, illetve el lehetett végezni egy tömörítést, és így sikerült elérnünk azt, hogy a DSpace-ben egymás alatt találhatóak a mesterképek és a nézőképek, és megmaradtak az eredeti fájlsorrendek, ahogyan azt a kutatócsoport elnevezte. És további tervek, ez egy szép kép a DSpace-ből, ez sajnos jelenleg nem így néz ki, ugyanis egy másik problémába futottunk bele, hogy a DSpace automatikusan generált nézőképeket, ilyen kis pici nézőképeket, amik nyilvánvalóan tovább segítették volna a kutatók munkáját. Azonban ez annyira lelassította a rendszert, hogy le kellett mondanunk ezekről a nézőképekről, úgyhogy szeretnénk a jövőben ezt a fejlesztést elvégezni, hogy a nézőképek generálása az a rendszer lelassulása nélkül tudjon zajlani. Továbbra is halad a digitális másolatok feltöltése, reméljük, hogy minél gyorsabb ütemben, így, hogy már a folyamatot teljesen ki tudtuk dolgozni. A jövőben a DSpace-en belül is szeretnénk metaadatokat rendelni az egyes digitális objektumokhoz, amik az ottani keresést is elő tudják segíteni a kutatók számára, illetve hát az Zenodo rendszerben szeretnénk archiválni a kutatócsoport anyagait, hogy teljes biztonságban legyenek. Jelenleg a NIFI szervereim vannak archiválva. És köszönjük a figyelmet!